Szervusztok, kedves hallgatók! Gyönyörű délutánunk van!
Sziasztok! A kettes számrendszert halljátok
ebben a napsütésben.
Hát, speciál nekünk le van húzva
a rólódó. De tudunk róla, hogy kint süt a nap, Dori.
Én tudok róla, de igazából azzal voltam elfoglalva, hogy ne remegjen a kezem az orrom felé, mert csúnyán néztél rám, azt gondoltad.
Ne hülyeskedj, gyönyörűen néztem rá.
Ne iszonyan bestresszelünk, hogy kedves hallgatók tök zökkenőmentesen kapják meg a kettes számrendszer első másodpercétől az utolsót is. És nagyon sok szeretettel köszöntjük vendégünket, Egressy Zoltán, író, drámaíró, költőt. Szia!
Sziasztok, Dórik!
Tényleg van ilyen napsütéses hangod? Ne haragudj!
Napsütéses hangom.
Tudsz napsütéses hangon
inkább
beszélni?
Inkább ilyen áthás szerintem. Bár most már meggyógyultam.
Na jól van, örülünk neki.
Nincs napsütéses hangod? Ilyen nincsen?
Hát volt régen, tehát állítom, amikor a telefonon beszéltem, akkor egy oktávban magasabban beszéltem. Igen, de most már inkább mély.
De ezt úgy kell képzelni, amikor még kicsi voltál, és mondjuk vonalas volt a telefon, és oda szaladtál, fölvetted.
Nem úgy kell elképzelni.
Nem is volt később, telefon később akkor
állítólag
még.
Állítólag így beszéltem, és akkor beleszóltam, hogy halló. Állítólag. Na. Most azt mondom, hogy halló.
Ez az állítólag, ez egyébként vissza fog jönni szerintem még egy párszor a mai beszélgetésünk során, mert hogy pont arról beszélgettünk, mielőtt elkezdődött kiadom, mert szerintem ez nem csak minket érint ez a jelenség, és nagyon bízunk benne, hogy nem korra jár, hogy tulajdonképpen próbáltuk így felgöngyölíteni a Zolinak az életét, és azt mondta, hogy egy csomó mindenre nem emlékszik, hogy nem tudjuk, miről fogunk beszélgetni, de ez csak itt.
Mire ti azt mondtátok, hogy mondhatok bármit.
Mondhatsz bármit, mert mindenki úgyis el fog érni, de nem, hogy viccen kívül, hogy azon lamentáltunk, hogy van-e olyan, hogy embertípus, aki emlékszik minden egyes kis mozdulatra az életéből, vagy legalábbis azért a fontosabb állomások.
Hát az
igen.
Az autizmus szerintem.
Uh-huh. Igen, ők szerintem emlékeznek.
Azért van egy spektrum, engedjük meg.
Meg ez szerintem egészséges dolog az, hogy nem is annyira egészséges mindenre emlékezni.
De például van olyan, hogy írásaidra nem emlékszel?
Hogy ne lenne. Hát például a szereplők nevére nem feltétlenül emlékszem.
Pedig te azt mondtad egyszer valahol, hogy főleg a regények esetében, de gondolom a drámáknál is így van, újra és újra olvasod az elejétől, amikor neki ülsz írni.
Hát amikor írom, igen, de évekkel később mondjuk egy mellékszereplőt, hogy hívnak, az nem biztos, hogy eszembe jön.
De akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk elmész a színházba, ahol játsszák, megülsz érzőként, és
milyen jó ez az előadó! Milyen jó darab!
Ki ez? Akkor bejön valamelyik
szereplő. Ez fantasztikus. Igen,
nem, ez inkább a regényeknél van, azért színdarab, az valahogy az a megírás is koncentráltabb dolog, meg valahogy az jobban beépül. Hát a regény azért egy szerteágazóbb dolog azért mégiscsak.
Több szót írsz le.
Igen.
Na mindenesetre most, ezért egy kicsit beszéljünk arról, hogy az apropó, de persze nem csak erről lesz szó, nyugi, hogy elhívtunk ide, az az új drámád, a Terepasztal, amit Hajduk Károly és Zamenák István fognak felolvasni az Óbudai Társaskörben március 20-án, és amelyből mi kaptunk egy másfél oldalnyi, hát nagyon nagy lelkű volt, tehát tényleg, egy másfél oldalnyi
kis... ez nem az ő reszortja volt, hanem azt hiszem a dramaturgtól kaptuk.
Igen. Én és mi úgy készültünk, hogy ezt most valamit akartál mondani?
Jó, olvassátok. Bár két férfi beszélget, de ez izgalmas.
De nem fogjuk felolvasni, mert az az igazság, hogy te berúgtad az ajtót rögtön az első másfél oldalon. Megszámoltam, 20 darab káromkodás van benne. Nem számoltam meg egyébként, de körülbelül. És csúnyán ezért beszélnek. Nem olvashatjuk fel, nem, érted?
Hát igen, hát sajnos.
Viszont beszélhetünk róla. Az is jó, nem?
De csak szép szavakkal.
Hát igen, ha nem baj. És nekem már rögtön feltűnt így az elején, hogy végig gondolva azokat a műveket, amelyeket ismerek tőled, és végighallgatva azokat a beszélgetéseket, amelyek most ide készülve benne voltak a fülemben, ilyen podcastokat, hogy te mindenhol elmondod ezt, vagy sokszor mesélsz arról, hogy te szereted a nem sikerülés történeteket. Ami nekem nagyon imponál, mert hogy szerintem sokkal jobb arról beszélni, hogy milyen reményekkel vágunk neki dolgoknak, és akkor az csak így helyjel közel szokott megvalósulni, amit elképzelünk, de hogy ez általában nem olyan nagy baj. De te is ugye erre gondolsz, amikor nem sikerülés történetről beszélsz, és ezt kötöm, ebből a másfél oldalból már kiderül, hogy ez is egy ilyen lesz, ez a Terepasztal.
Ennek a Terepasztalnak van egy valós magja, tehát meg ismertem valakit, aki elmesélte nekem az életét, és ez eredetileg egy monodráma volt egyébként, egy novellás kötetben jelent meg. Akkor még az volt a cím, hogy Csúcsok csúcsa. Viszont a a mondanának is az volt a lényeg, hogy valaki ez az apjához beszélt, ez a szereplő, aki sok-sok-sok év után előkerült. Tehát az úgy tudta, hogy meghalt, és akkor időskorában fölkeres az apja őt. Mert hogy az apja volt idős, de ő sem annyira fiatal. És akkor, amikor felmerült az OBD társas körben, hogy ott egy ilyen színházi sorozat indul, és föl lehetne olvasni új darabokat, kérdezték, hogy van-e új darabom, és akkor mondtam, hogy van ez a novella, tulajdonképpen ebből lehetne csinálni egy monodrámát, de miután sok egyéb emberről esik szó a szövegben, tulajdonképpen lehetne egy 4-5 szereplős darabot is csinálni, az viszont sok lett volna oda, és tulajdonképpen így a helyszín miatt született ez az ötlet, hogy legyen egy 2 szereplős darab, tehát hogy az apa is megjelenjen. És akkor ez nagyon egyszerűnek tűnt, tehát akkor néha belehümmögött a monológba az apa, de hát ez úgy gondoltam, hogy akkor az ő történetét is érdemes lenne megírni, és akkor így lett egy 2 szereplős darab, amelynek hát én úgy általában szeretek olyan darabokat írni, hogy nagyjából hasonló súlyú, tehát természetesen vannak főszereplők és mellékszereplők, de hogy minden szerep azért egy izgalmas, érdekes, játszható dolog legyen. Itt azért azon dolgozni kellett, hogy fölhozzam ezt az apa szerepet, de most lett neki is egy története már, és most azt hiszem, hogy így egyensúlyban vannak már.
És az most, hogy mondjam, túl sok információ lenne, ha elárulnád, hogy ez nem sikerülés története?
Hát ez egy nem annyira sikeres életnek a története volt. Nagyon sok fájdalommal, amit én hallottam ettől valakitől, aki elmesélte. Persze nyilván átalakítottam, mert szoktam ilyet csinálni, hogy találok vagy hallok történeteket, és akkor azt igazából felhasználom, tehát vagy motivumként, vagy kiinduló pontként. És ez is egy ilyen eset volt, természetesen sok mindent megváltoztattam, meg tovább gondoltam, meg tovább írtam, és akkor miután belépett ez a második szereplő, így aztán már tulajdonképpen egy teljesen más történet lett az eredetiből. De hát ez nem baj egyáltalán. De igen, tehát tulajdonképpen két viszonylag szerencsétlen alakult életről szól.
És ezt miért szereted ezt kibontogatni?
Tegnap készített velem
általában.
Egy interjút valaki, aki a mentális betegségekről ír szakdolgozatot, pontosabban a mentális betegség az irodalomban, azt hiszem, hogy ez a téma.
És akkor megkeresett
engem, nem csak engem, több írót, meg több mindenkit megkeresett, hogy, de tőlem azt kérdezte, kb. 100 kérdést tett föl, az egyik az az volt, vagy az izgalmasabb kérdések közül azok voltak az összefüggésbe hozhatók, hogy miért érdekelnek engem, vagy miért érdemes, vagy miért érdekesebb esetleg mentális problémákkal küzdködő, vagy bármilyen problémával küzdködő emberekről írni, mint sikeresekről. És erre nagyon nehéz válaszolni, de tulajdonképpen a színdarabokban is, vagy nem tudom, a színpadon is, tehát hogyha abszolút jól vannak a szereplők, mindenki rendben van, semmi különösebb vágya nincs, minden rendben az életében, akkor nem biztos, hogy annyira izgalmas mű születik, mint hogy az életben is érdekesebbek azok a sorsok, amelyek nefebuktatókkal vannak, nem tudom, azok az utak, amik azon vannak kikövetve, vagy legalábbis engem jobban érdekelnek. Nyilván vannak olyan szereplőim, akik jól vannak, de hát nem jellemző.
Jó, de a sikersztori kevés valóban a drámádban. Tehát már rögtön ugye az első, és tudom, hogy már nem annyira szeretsz a portugálról beszélni, hiszen annyira sikeres drámát, hogy hát ugye már erről nem szeretnél annyit. Tehát mindenhol eljátszották az egész világon, az első, rögtön az első drámád nagyot ment, és már ott is Bece, ugye az egyik főszereplő fiú, Portugáliába vágyik, és aztán nem megy el Portugáliába.
Igen, nagyon kíváncsi lennék, hogy ugye ezt 97-ben írtam. Tehát tulajdonképpen most például lesz Szolnokon egy bemutató, és ott azt hallottam, hogy megpróbálják mába átültetni, ami nem biztos, tehát az egy furcsa ötlet, mert igazából ez egy rendszerváltás utáni darab, és hát ott még akkor ebben a darabban mindenkinek vannak mindenféle vágyai, meg elvágyódásai, és a darabban ugyan Bece valóban nem jut el Portugáliába, haza kullog. De nem vagyok benne biztos, hogy 30 évek később nem jut el Portugáliába.
Ha most írned, lehet, hogy
lesz Portugál 2.
De nem azért, mert megvalósítja az álmát, hanem mert esetleg oda menekül.
Hát igen, ugye ma nagy számban hagyják el az országot, és ezek izgalmas sztorik lehetnének, hogy az a Bece például.
Figyeltek, de nem úgy van, ez bocsi, de hogy a drámák az alapvetően nem sikerült. Tehát, hogy alapvetően kell, hogy legyen egy helyzet, vagy...
Hát műfajtól függ.
A drámában eleve benne van, hogy kell egy kiinduló pont, ami nem a siker, hanem valami konfliktus.
Egymásnak feszülő indulatok és ellentétek és érdekek kell, hogy legyenek.
Hát, hogy olyan történés.
Nem, én csak arról beszélek, hogy nem mindig, tehát, hogy általában azért van, amikor van happy end. De Zolinál nem annyira van
hát
happy end.
Hát azért biztos van, mert végig kéne gondolni. Na mondd
egyet. Egyet mondj!
Amíg gondolkozol, kérdezem, hogy ez említetted, hogy hogy elmesélte neked valaki ezt a történetet? Hogy ez hogy néz ki, hogy téged megtalálnak emberek, és elmondják a sztorit?
Nem, azért nem.
Mert hogy ugye ott van a Jolka harangja, ami szintén egy zalai idős asszonynak az is egy monodráma, tehát hát ez is egy monológ.
Monológ, igen.
Ez is egy monológ, hogy az is így felmerült bennem, amikor elkezdtem olvasni, hogy találkozol egy ilyen asszonnyal, mert ugye ez egy valós találkozáson alapuló monodráma.
Nem vérrakom, de a családnak az egyik ilyen, hát az egyik tagja tulajdonképpen, de nem vérrokon, és nem találkoztam vele nagyon sokat. Uh-huh. De amikor elmesélte az életét, vagy elkezdett mesélni az életéről, akkor azt gondoltam, hogy hát erre nem gondoltam semmit, akkor még az regényre nem gondoltam, de azt hiszem, hogy először egy picike kis novellát írtam az egyik történetéből, és aztán még egyet, és akkor rájöttem, hogy ez tulajdonképpen annyira érdekes ez a nyelv, amit használ, meg az is, hogy mire fókuszál, tehát ez a 90-valahány év, amit ő megélt, átélt, ugyanabban a kis faluban, nagyjából ugyanabban a házban egyébként, hogy ő hogy látja a világot, és mi fontos neki, mi volt fontos az életében, hogy ez kicsit önmagán túlmutatónak gondolom. Tehát önmagában az, hogy megírom valakinek az életét egy az egybe, az annyira nem érdekes szerintem, mindenkinek nagyon érdekes az élete saját magának, de hogy miért tud ez, vagy mitől tud ez önmagán túlmutató jelentőséggel bírni, vagy érdekesnek lenni más számára. Itt egyfelől volt a nyelv, ami egy ilyen teljesen kihalóban lévő zalai somogyi tájnyelv, plusz az ő, a Jolkának, akit egyébként nem úgy hívtak, hogy Jolka, de mindegy, meghalt szegény sajnos már, hogy voltak neki szóképzése is, tehát ilyen szóalkotásai, ami nem köthető a tájhoz, nem tájnyelv.
Az ő sajátja.
Az ő sajátja, igen. És akkor például megpróbálkoztam olyasmivel, hogy én is kitaláljak szavakat, tehát hogy az ő stílusát fölvegyem. Hát ez ugyanaz, mint amikor a színdarabot ír az ember, és minden szereplőbe egy kicsit belebújik, csak hogyha ez egy regény, a Jolka harangja, akkor viszonylag egyszerű egy monológ esetében egyetlen személyiségbe kell belebújni, viszont akkor úgy is kell gondolkodni meg fűzni a szót, ahogy ő fűz is. Úgy, meg egy kicsit nem úgy, szóval persze.
És aztán az történt végül, mert mit tetted, hogy már nem él? Mert ő azt kérte, hogy temessék mellé a könyvedet.
Hát, játszod, mindent tudsz, igen.
És megtörtént?
Igen, megtörtént, igen.
Szép.
És miért kérte?
Mert hogy ez legyen ott vele.
Mert annyira mindig. Jól
nagyon,
foglaltad
igen,
össze.
Hát én nagyon-nagyon féltem attól, amikor elárultam neki, hogy megírtam tulajdonképpen az életét, illetve hát az életét, meg egy csomó fiktív dolgot is, és akkor elolvasta, és nagyon tetszett neki, és akkor ez volt a kérés, hogy temessék mellé.
Ez mennyire? Ja, bocsáss meg, mondjad.
Hogyha váltani akkor, de én még itt akarok maradni egy picit, mert hogy ez tényleg nagyon izgi, hát az író nyilván abból ír, abból táplálkozik, ami körülveszi. Gondolom, egy picit az ember egy riporter is az előkészítő munkálatok során, mert hogy fogadod be a dolgokat, kérdezgetsz, végére jársz egy sztorinak, hogyha érdekes ember, érdekes története jön szembe, így sejtem. De vajon hol van a határ, amikor etikus megírni valamit, és hol, amikor nem?
Köszönöm, pont ezt akartam
mondani. Ez nagyon
kérdezni.
Jó kérdés, és egyébként ez nem csak erre esetre vonatkozik, mert az első darabon, például Revicki Gyula, a Portugál ez a második volt, a Revicki Gyula, ami költőről szólt, igaz, hogy ő nagyon régen meghalt már, de mondjuk a Törőcsik nevű futballistáról is írtam egy könyvet, és valóban ez jó kérdés. Hát hogyha mondjuk ez esetben csomó olyan fiktív szállat, nem felismerhető, nincs ott az igazi neve, nincs ott a falu neve, tehát nem beazonosítható tulajdonképpen, akkor szerintem nem probléma, hogyha a névvel, címmel, életrajzi adatokkal felismerhető módon valakit így megír az ember, akár pozitív, akár negatív kontextusban, vagy kicsengéssel, az nyilván nem etikus, szerintem se.
Azért bennem az is felmerült, és pont a Dóri kérdését folytatva, hogy nem is feltétlenül azért, mert hogy a külvilág számára felismerhető, vagy az olvasók számára felismerhető, hanem hogy valaki, aki mondjuk a közvetlen családtagod vagy baráti körödből megragad, és ő felismeri magát valamelyik figurába, és esetleg szembesül, hogy te mit gondolsz erről, vagy a te írói képzeleted hova helyezi őt. Nem volt ebből még konfliktusod?
Nem, színdarabban például ilyen nem volt, hogy valakit így mintául vegyek, vagyis hát olyan volt, hogy több emberből összegyúrtam valakit, de nem hiszem, hogy nem felismerik, és már végén én sem tudom, hogy ki volt a minta, mert hát el is felejtem, mert lesz egy figura, egy teremtett figura, és annak már saját története és személyisége van. Úgyhogy ez így nem volt. Hát mondom, ez a két eset, pontosabban ez a három, a terepasztal, a Jólkarang és a Törőcsik könyv, a Lilacsik Fehércsik, ezekben valóban valós szereplőkről mintáztam a történetet, de még a Törőcsik könyv is tele van fikcióval.
Visszatérünk egy kicsit a terepasztalra.
Hogyne?
Hogy azt nem tudod, hogy lesz ebből. Tehát, hogy ez egy létező, megírtad ezt a darabot, tehát, hogy ezt most írtad mostanában? Vagy
igen,
ez,
hát ja nem, hát ezt ez a csúcsok csúcsát, tehát ami az igen, eredeti igen, monológ, igen. Az pár évvel ezelőtt. Ez már jó pár
de
évvel
hogy
ezelőtt.
Erre akkor meg elkezdted igen. Írni, hogy szinte rab, de azt nem tudod, hogy a felolvasó
felolvasó hogy lesz-e valami következménye, igen, vagy igazi bemutat. Hát nem tudom, hát remélem például azt hiszem, hogy ez a sorozat, ez a Óbudai Társas Körben, ez a felolvasó színházi sorozat.
Kortársas kör.
Igen, hogy ennek tulajdonképpen azt hiszem ez az egyik lényege, hogy bemutasson új darabokat, és akkor ez így felbukkanhat egy rendező, vagy igazgató, megtetszik neki, miért ne, persze. Ráadásul ez a szereposztás, amiben most ez a felolvasó színház megvalósul, a Hajduk Károly és Namenák István, ez elég fantasztikusnak tűnik nekem. Bár az furcsa, hogy az Namenák játsza majd a Hajduk apját, ami úgy életkorilag
nincs köztük azért, annyi.
Nincs köztük annyi, de hát remek színészek.
Persze.
Az felolvasó színház, tehát nem megoldja.
Hát ez figyelj, most már így lesz, ma nem?
Ez így lesz.
Akkor most engedek.
Engedjél, de lehet, hogy nekünk meg a zenét kéne elengedni, meg a reklámot, és aztán viszont nagyon szigorúan venni a megszólalásokat, mit szólsz ehhez.
Nagyon-nagyon remek ötlet.
Remek ötlet? Na jó, akkor maradjatok velünk mindenképpen. Egressy Zoltán író továbbra is a vendégünk, folytatódik majd a kettes számrendszer.